Ez itt a Rádió Café, van barátod, témánk is ide kapcsolódik ma, hiszen az emberi kapcsolatok vannak a fókuszban. SMS számunk pedig, ha hozzá szeretnétek szólni a mai műsorhoz, 0636 980 980, ide várjuk az üzeneteket. Következő vendégem pedig Böhm Kornél, kommunikációs szakember, kríziskommunikációs tanácsadó, akit korábban már kérdeztem arról itt a műsorban, hogy tapasztalata szerint hogyan kezeljük mi nők a krízis helyzeteket, és aki egyébként könyvet is írt arról, hogy miért is olyan népszerű kommunikációs fegyver manapság, vagy esetleg a múltban a karaktergyilkosság. Nos, ez a téma is szóba kerül hamarosan. Szervusz Kornél, örülök, hogy itt vagy a mai műsorban.
Szia Judit, köszönöm az ismételt meghívást.
A pletyka és a karaktergyilkosság például a munkahelyen kéz a kézben jár, és azért is kezdem ezzel, mert hogy beszéltünk már itt a műsorban a pletykáról, és szerintem nem létezik olyan munkahely, ahol ez előne fordulna, és bár azt szoktuk mondani, hogy például a nők a pletykásabbak, vagy hogy használják inkább ezt az eszközt. Én arra lennék kíváncsi, hogy te hogyan látod, mennyire élnek ezzel az eszközzel a nők, és mennyire élnek ezzel az eszközzel a férfiak, akár a munkahelyeken?
A pletykálkodás, a pletyka az nem mindig egy olyan tudatos eszköz, ami egy másik, ugye ott nem lévő, általában harmadik félről szóló olyan információ, ami akár negatív lenne. Tehát pletykálkodni az egy természetes része az emberi kommunikációnak. Az is természetes része, hogy olyanokról beszélgetünk, akik éppen nincsenek jelen, és nyilván ilyenkor többet engedünk meg magunknak adott esetben negatív megjegyzésekből, de önmagában az, hogy másokról beszélünk, akik nincsenek jelen, ez lehet egy pozitív dolog is, tehát engedjük meg azt, hogy adott esetben pozitív információkat osszunk meg egymásról, ugye az csak a lényeg, hogy olyan próbálunk mondani, amit a másik fél nem tud, akivel éppen beszélgetünk.
Na de gyilkolászni az már nem természetes, tehát itt a karaktergyilkosságra utalok.
Így van, és azt is gondolom, hogy önmagában egy negatív pletyka, tehát egy negatív információ még nem karaktergyilkosság, hanem akkor beszélek én karaktergyilkosságról, hogy emögött tudatos stratégia van, tehát akkor, hogyha azzal a szándékkal mondanak pletykát vagy negatív információt valakiről, adott esetben például a főnökének, vagy valaki döntéshozónak, mert ezzel egy bizonyos szándékuk van, valamit el akarnak érni. Tehát önmagában az, hogy a vízautomata mellett, vagy a kávéautomata mellett szóba kerül valaki, és azt mondja, hogy valamit elrontott, vagy valami negatív kritika éri, az még nem egy karaktergyilkosság, noha pletyka. Hogyha a főnökének by the way elmeséli, hogy már megint nem kaptam meg időre, és én így nem tudok haladni, akkor azt a fajta tudatosságot már muszáj észlelni ebben.
Na és inkább a nőkre vagy a férfiakra jellemző, van-e ebben különbség?
Azt gondolnám, hogy ez a nőkhöz kötődik a pletykálkodás, és sokkal inkább egy sztereotípia lehet, ugye a etye-petye-lepetye, hogy a Vörös Sándor írta, de én nem hiszem, hogy ez genderfüggő lenne. Lehet, hogy más helyeken, más eszközökkel, más szituációkban, de hát ahogy beszéltünk róla, ez az emberi témaválasztás, kommunikációs témaválasztás egy automatizmusa, hogy harmadik félről beszélünk, ugye, ahogy ezt szokták idézni, hogy az a személyes márka, amit akkor mondanak rólad, amikor nem vagy ott a szobában, ez egy ilyen bevett bomó ennek a meghatározására, és igen, amikor nem vagy ott a szobában, akkor nagyobb valószínűséggel fognak rólad beszélni. Nem gondolom, hogy kifejezetten női eszköztár lenne ez.
Még a pletyka, a karaktergyilkosság, az viszont lehet, hogy már máshogy történik egy nő meg egy férfi esetében. Ezt hogyan tapasztalod?
Valahogy talán inkább a férfias eszköztárba tartozhat bele, nyilván csak találgatok, mert erre vonatkozó, nem csak exakt felmérés, de még csak szofta felmérése se nagyon lehet.
Szervezetem, az érzéseidet mondd el ezzel kapcsolatban.
Az érzésem az, hogy a szervezetem belül, és azért most itt munkahelyi karaktergyilkosságokról beszélünk, meg üzletiről, az üzleti életben és a vállalkozás szervezet dinamikájába való előretörés, előremenetelnek az ilyen harcosabb és eszközökben nem válogató módszere talán inkább a férfi dominancia harcba sorolnám érzéseim szerint, de nyilván vannak olyan női praktikák is, amik akár szoftosabban vagy kevésbé tetten érhető módon, de hát részét képezik az előmenetel megteremtésének.
Most nyilván a munkahelyekről beszélünk, de amikor leültem itt a beszélgetés előtt és elgondolkodtam a témáról, akkor arra jutottam, hogy azért ez a gyerekek esetében is már ott van, mind a pletykálkodás, akár a karaktergyilkosság is megjelenik a fiatalabbak esetében is. Tehát, hogy ez belénk van kódolva?
Hát az a szomorú helyzet, hogy nincsen belénk kódolva, hanem nagyon hamar belénk kerül. Tehát én azt feltételezném, hogy nem úgy születünk, hogy van igény arra, hogy ilyen manipulatív technikákkal, kommunikációs eszközökkel próbáljunk előre jutni, sőt, hát a csecsemők esetében, amikor már tudnak mozogni meg ezt azt csinálni, akkor ugye kísérleti szinten azt nézik, hogy az együttműködésre vagyunk sokkal inkább kódolva, mint az elnyomásra. Viszont abban teljesen igazadon, hogy nagyon korán belekerül ez a kultúránkba, ugye ezt bullyingnak hívjuk általában, vagy nem is annak hívjuk, hanem amikor a gyerekkori zaklatásról, vagy karaktergyilkolásról gondolkozunk, akkor leginkább ez a fajta lejáratás, kiszúrás, zaklatás kerül elő, és igen, ezt bölcsödébe talán nem, de óvodában már elég jól elkezdik kitapasztalni sajnos a fiatalok, miközben nem hiszem, hogy ez egy hozott emberi tulajdonság lenne, vagy velünk született.
Te egyébként kapod néha magadat azon, hogy másokról pletykálsz?
Kapom magam azon.
Hogy személyesebb vizekre is evezzünk.
Olyan értelemben, hogy riválisomat, vagy riválisaimat tudatos, tehát hogy visszatérve erre a tudatos stratégia választására megpróbálnám lejjebb nyomni, vagy ilyen módon lejáratni. Ilyenen nem szoktam magam kapni, szerencsére, de nem is dolgozom tulajdonképpen olyan közegben és olyan területen, ahol dominancia harc lenne, vagy erre lenne kényszer. Úgyhogy ilyen értelemben nem fordulok ilyen eszközhöz, de természetes, hát egy baráti társaságban nyilván megbeszéli az ember azt, hogy mit tapasztal, mi bántja adott esetben, mi az, ami piszkálja az utóbbi időszakban.
Miben? Csalódott. Tehát
csalódott valakiben,
lehet,
vagy igen. Valamiben, és ennek hangot ad. Tehát azért az egy fontos aspektus ennek a témának, hogyha már ugye a pletykáról beszéltetek korábban is az adásban, hogy ez tényleg a kommunikáció, meg az egymás közötti relációk fenntartásának egy megkerülhetetlen része.
Pedzegetted, hogy a pletyka azért az nem feltétlenül haszontalan. Mikor van az a pont, amikor valakinek a kezében ez egy negatív eszközzé válik? Hol fordul ez át?
Hát lehet, hogy észlelhető egyfajta tendenciózusság mondjuk abban, hogy valaki negatív információkat terjeszt, vagy sokakról, vagy egy valakiről, de sokat, és akkor azt lehet érezni, azt lehet gondolni, hogy ez most már nem csak a beszélgetés előmozdítása, nem csak a diskurzusnak a fenntartása érdekében történik, hanem vagy valamiféle szándékosság, vagy tényleg valami olyan indulat, ami miatt ő arra ragadtatja magát, nem egy, hanem több esetben, hogy mindig ezeket a fajta negatív információkat hozza a beszélgető társa tudomására. Azt lehet gondolni, hogy akkor itt valami komolyabb, vagy szándék, vagy komolyabb érzelmi trauma lehet mögötte.
Na most a könyvedből úgy tűnik, mintha a karaktergyilkosság valami teljesen természetes dolog lenne, az élet velejárója lenne, pedig én vagy az ember azt szeretné hinni, hogy inkább csak az elvetemülte bar azok, akik tudatosan próbálnak lejáratni másokat. Tehát, hogy itt a körülöttünk az életünkben, a közéletben, ez mennyire hangsúlyos ma?
Én úgy érzem, Judit, hogy nem mond ellent a kettő egymásnak. Tehát az, hogy ez egy mindennapi dolog, és nagyon sokat látjuk magunk körül, és akár történeti visszatekintésben, akár magánszféránkban, akár a munkahelyünkön, üzleti környezetben, attól, hogy ez gyakori és kézenfekvő, attól még nem jelenti azt, hogy mindenki élne vele, vagy minden alkalommal mi magunk belekerülnénk, vagy találkoznánk ezzel a dologgal. Tehát olyan értelemben sem bontanám ketté, hogy vannak, akik karaktergyilkosságra hajlamosak, és vannak, akik meg sose kerülnek ilyen helyzetbe. Így nem különíteném el, de attól, hogy valami egy mindennapos jelenség, attól még nem feltétlenül mi vagyunk azok személyünkben, akik ebbe belefutunk. Hát nagyon sok olyan történés van körülöttünk, amit látunk, hallunk, és mégsem mi vagyunk sem az áldozatai, sem az elkövetői.
Igen, és hát arról beszéltünk, hogy esetleg tapasztalunk valakit, és ennek kapcsán valakiről rossz mondunk, szándékosan vagy nem, de mi van akkor, ha valaki kitalál valakiről valamit? És már akkor elrugaszkodunk a valóságtól, hát nyilván se a befogadó, sem az, akiről ez szól, nem tud róla.
Ez egy nagyon mély problémakör egyébként. Ugye főleg itt, és belekapaszkodva, amit a kérdés végén mondtál, hogy nem tud róla, ugye ez, ha olyan típusú információ, ami ugye el se jut az adott félhez, akiről szól, akkor a legkevésbé tud tenni ellene, legalábbis addig a pontig, ameddig nem hozza valaki jó akarója, vagy a szerencsés véletlen a tudomására. Tehát amikor egy fabulált történet kezd el önálló életre kelni, azzal már csak azért is nagyon nehéz mit kezdeni, mert nem vagyunk az információ birtokában.
Hát vagy elhisszük, vagy nem. Vagy ez alapján megítélünk valakit, vagy nem.
Ugye az a kérdés, hogy el tudjuk-e hinni róla, tehát hogy feltételezhetjük-e azt, hogy az a, hát hívjuk információnak, vagy álinformáció, az egy elképzelhető valóság-e, vagy teljesen nyilvánvalónak tűnik az, hogy egy légből kapott dolog, és bizony ez befolyásolja egyébként a karaktergyilkossági kísérletnek a sikerét, hogy egy olyan, azt szoktam mondani, egy centrális tulajdonságot, tehát egy olyan központi tulajdonságot céloz-e meg ez a pletyka, vagy ez az információ, ami egyébként nagyon fontos az integritásunk szempontjából, vagy pedig valami egészen mellékszál, hogy gyorshajtásért megbüntettek valamelyik nap, az mondjuk az én esetemben, és nem is büntettek meg mostanában, tehát ez nem igaz információ, de mondjuk, ha megbüntetnek, nekem az nem kötődik olyan nagyon az én személyiségemhez, hogy ez olyan nagyon megtépázná mondjuk a reputációmat.
Igen, és ez egy más kérdés, de azért az, aki ilyen álhíreket terjeszt, ott azért pszichológiai vagy személyiségzavar lehet a háttérben.
Szerintem ez nagy biztonsággal kijelenthető, hogy van, mert valamiféle elvetemültsége ez mindenképpen kell. Ugye a trollokat szoktuk próbálni vizsgálni, hogy kik ők, mik ők, mit akarhatnak. Ugye nagyon más ebből a szempontból az online világ. Részben a névtelenség miatt, de a nem névtelenül működő rágalomhagyjárat is egyébként működik. Mibe kerül az nekem bekommentelni valami ártó szándékú gonosz dolgot? Tehát én azt gondolom, hogy az egy másik emberfajta, a troll rész, aki mondjuk egy munkahelyi környezetben, vagy olyan helyen, ahol komoly tétje van annak, hogy konfabulált történeteket terjesszen másról, igen, szinte biztos, hogy valamiféle pszichai nyomás, vagy valami háttér az feltárható.
Majd beszélünk részletesebben arról, hogy mondjuk milyen hatással van a munkahelyi pletyka a céges környezetre. Előtte azonban még én pár dolgon gondolkodtam, és sorolnám, befeketítés, rosszindulatúság, álhír terjesztés, tehát annyiféle szintje van ennek, mind a pletykának, mind egyébként a munkahelyi karaktergyilkosság. Tehát ezeket a dolgokat gyakran összemossák tapasztalatod szerint?
Vannak szinonímák ebben a műfajban, tehát ugye ez, ahogy az előbb is utaltam rá, ez nem egy exakt tudomány olyan értelemben, hogy meg lehessen azt mondani, hogy na ez most csak befeketítés volt, a másik pedig lejáratás, de gondolhatjuk azt, és szerintem a fő különbség az a szisztematikusság ebben az ügyben, hogy mennyire stratégia mentén zajlik, mennyire tudatos, milyen célt akar elérni. Én azt gondolom, hogyha az a szándéka valakinek, hogy egy másik embert befeketítsen, az nem egy darab pletyka lesz, hanem az egy hosszabb távú, felépített, tudatos lépéssorokból álló akció, tehát ilyen értelemben ezek mind ilyen hosszabb távra feltalált, meg kialakított dolgok.
Akkor nézzük akkor kifejezetten például az irodai környezetet, vagy a céges működést, hogy milyen hatással lehet a munkahelyi pletyka a cégekre.
Ritkán van jó hatása, ritkán lehet azt mondani, hogy ez egy szerencseforrás, de egyébként ne zárjuk ki, mert elképzelhető, most így fiktív példán gondolkozom, vagy azt vázolok fel, de elképzelhető, hogy egy elejtett megjegyzésből sikerül például egy krízist megelőzni. Tehát, hogyha kicsit elkalandozom, de talán ide tartozik. A krízisek esetében elég gyakori az, hogy utólag a krízis események után sikerül azt megállapítani, egyébként van, aki az információ birtokába volt, csak adott esetben nem adta tovább, vagy továbbadta, de nem hitték el neki, vagy elhitték neki, de nem tekintették a súlyán a dolognak. És ha ezt veszem, mondjuk ezt az alaphelyzetet, akkor bizony lehet, hogy egy elejtett pletyka, legyen az akár rossz indulatú, egy olyan döntéshozó vagy döntésképes ember fülébe jut, aki egyébként ezzel meg tud akadályozni egy krízis helyzetet. Tehát ne zárjuk azt ki, hogy van jó oldala vagy szerencsés kimenetele. Alapvetően, ami a fő gond, és nem is egy darab pletykáról vagy befektetésről van szó, hanem a munkakörnyezetről. És ez a toxikus munkakörnyezet.
Tehát, hogy mérgező lehet az, hogyha egymást kibeszéljük, egymás háta mögött rosszat mondunk.
Ha az a céges kultúra, vagy az a bevett módja, akár az előmenetelnek, vagy csak a idő eltöltésének, hogy ártó szándékú, negatív információkat terjesztünk egymásra egy olyan környezetben, azt hiszem, hogy nagyon kevesen szeretnének dolgozni, kevesen tudnak feloldódni, és hát menekülnek onnan. Tehát, hogyha a fluktuáció megnövekszik, és ezt mondjuk akár exit interjúkon lehet detektálni egy HR oldalról, hogy itt olyan munkahelyi környezet alakult ki, ami független a munkám jellegétől, független attól, hogy van-e elégedettség szintem az alapján, amit napi szinten csinálok, egyszerűen egy olyan toxikus, mérgező kultúra melegágya tud lenni például a negatív pletykálkodás, ami azt mondja az ember, hogy inkább körülnézek másfele, én ezt nem tűröm.
Hát nyilván szívesebben dolgozunk egy olyan munkakörnyezetben, ahol ez nem történik meg, ahol ha bemegyek, megkérdezik, hogy hogy vagy, és nem az történik, hogy folyamatosan, mint egy lövészárokban kell a munkahelyen az egyes irodai szobák között közlekedni, ahol mondjuk sok nő vagy sok férfi van, előfordul-e gyakrabban, hogy egy ilyen toxikus munkakörnyezet jön létre. Mert sokszor halljuk, hogy a vegyes környezet egy picit kiegyensúlyozza ezt, hogy egy picit jobban működnek a csapatok, és persze azt is, hogy vezető függvénye, hogy ez kialakul-e vagy sem.
Nem csak vezetőfüggény, a vezetőnek sok eszköze van arra, hogy befolyásolja a negatív irányba tartó tendenciát, tehát ő egy kitüntetett fél abban, hogy teret enged ennek, vagy megakadályozza, vagy esetleg ő maga a forrása ennek, mert ilyen is van. Azt feltételezném, és talán erről lehet is valamit tudni, egy divers környezet, tehát ahol tényleg színes a csapat, és nem csak nem szempontjából, hanem mindenféle színesség előfordul, nyilván az óhatatlanul, jó értelemben óhatatlanul egy elfogadóbb kultúrát alakít ki, hiszen aki abban nem fér bele, nem tud feloldódni egy divers munkahelyen, el fog jönni onnan, ki fog forogni, úgyhogy nyilván minél többféle színű szintű a csapat, annál elfogadóbb tud lenni, és talán ennél kisebb a tere. Ami még eszembe jut, ha ide tehetem, hogy a toxikus kultúra az abban is megnyilvánulhat, nem csak az, hogy a munkatársakkal szúrunk ilyen típusú pletykákkal, de nem tudom, hogy dolgoztál-e olyan munkahelyen, vagy van-e ilyen tapasztalatod, de hogyha az ember az ügyfeleket szidja például, ami szintén egy nagyon jó melegágya mondjuk az energialevezetésnek, tehát az, a megrendelőt, hogy ez így hülye, az ezt csinálta, azt csinálta, az se egy pozitív energiaszint. Tehát még akkor is, hogyha most egy picit szándékosan ellépek ettől, hogy egymást fúrjuk, faragjuk és karaktergyilkosságot követünk el, önmagában az már egy toxikus környezet, hogyha mindenben valakin, valakiken le akarjuk vezetni ilyen módon a feszültséget.
Generációk együttélése és harca zajlik, mondhatjuk így is, és te is utaltál arra, hogy egy olyan munkakörnyezetben, ahol sokan sokfélék, ott talán kisebb a karaktergyilkosság esélye. Másképp állnak-e egyébként, ha már itt tartunk, a fiatalok a karaktergyilkosság kérdéséhez?
Fifikásabbak, azt gondolnám. Azt érdemes egyébként végig gondolni, hogy igen, fenntartva azt, hogy egy divers környezetben ez talán kevésbé problematikus. Azért a toxikus munkakörnyezetet azért legtöbbször egy-egy toxikus ember okozza, tehát az ő környezetében kezd ez kialakulni, nem magától jön. Tehát igazából az adott szigeteknek, vagy az izoláltan működő toxikus személyeknek a környezete szenvedi ezt meg. Először aztán nyilván ez tovább terjed, tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy ez nem női vagy férfi kérdés, hanem egy egyéni személyiségjegyekre vonatkozó dolog. A fiatalok esetében én egy pozitív odafordulást látok egyébként, tehát én nem gondolom azt, hogy rosszabbodna a helyzet, sőt, nagyon kivannak rá hegyezve, sokszor nagyon érzékenyek a bántó megjegyzésekre, nem csak a maguk esetében, hanem a környezetükében, tehát az a fajta nyugatias vagy nyitott gondolkozás, ami egyre több helyen szerencsére megjelenik, ezek a kis piros zászlócskák, ezek kikerülnek, hogy na ez nekem már nem esett jól, vagy ő neki nem esetett jól. Az előbb, amit mondtam, hogy fifikásabbak, nyilván az eszköztáruk, visszatérve a bullyingra adott esetben, az egy fejlődő, vagy az online kultúrát sokkal inkább a web nomádságnak a minden velejáróját meg tudják lovagolni persze, hogyha akarják.
De egyébként több csatornánk van arra, hogy másokat kibeszéljünk, és erre térjünk majd még vissza. Most egy kis szünetet tartunk, de maradjatok velünk, mert a zene után folytatjuk a beszélgetést Böhm Kornél kommunikációs szakemberrel, krízis kommunikációs tanácsadóval, aki egyébként könyvet is írt arról, hogy miért is olyan népszerű kommunikációs fegyver a karaktergyilkosság, és hát a témánk pedig továbbra is az, hogy miért olyan népszerű kommunikációs fegyver ez, ki és hogyan él vele, mint eszközzel, és mit tehetünk el kellene akkor, hogyha éppen mi kerülünk a célkeresztbe, hamarosan innen folytatjuk.